Áldás békesség, Karcsai Nagyéva vagyok. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyében lévő Ramocsa házi református templomból köszöntöm a Magyar Rádió hallgatóit, határon innen és túl, valamint azokat is, akik a világhálón hallgatják az Isten tiszteletet. Ramocsa háza Nyíregyházától 30 kilométerre fekszik, ősi magyar település. Nevét valószínűleg a Ramocsa nevű földbirtokos nemesi családról kapta. A jelenlegi templomot Körtvéfáji József helyi lelkész építette 1794 és 1802 között. A tornyot csak 40 esztendővel később emelték fel. A Ramocsaházi Református Egyházközségnek 550 tagja van. 9 presbiter vezeti a gyülekezetet, gondnoka Asztalos András. Tervükben szerepel a gyülekezeti ház bővítése, modernizálása és a templom felújítása. Testvérgyülekezeti kapcsolatot tartanak fenn Kárpátalján, Erdélyben, Hollandiában és Skóciában. Nyaranta több generációs gyülekezeti tábort szerveznek 80-100 egyháztag részvételével Beregfürdőn, a Megbékélés házában. Az ifjúság számára pedig már hagyomány, hogy megrendezik az országjáró kerékpártúrát. A gyülekezet lelkipásztora 16 éve dr. Gál Sándor, aki egyben a Debreceni Református Hittudományi Egyetem missziói és felekezettudományi tanszékének tanszékvezető docense, valamint a nyírségi Református Egyházmegye missziói előadója. Felesége Gál Sándorné a gyülekezet beosztott lelkipásztora. Az egyházi ének és zene vasárnapján igét hirdet Gál Sándor, a lekciót felolvassa Nagy József, segédlelkész, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 6. éves hallgatója. A kántori szolgálatot Andáné Petró Anita végzi. Orkonán játszik Demutné Ferenci Erzsébet, főiskolai tanár. Közreműködnek Gál Eszter Furuján, valamint a gyülekezeti énekkar férfi tagjai. Hallgassuk őszinte, befogadó szívvel az Isten tiszteletet.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Az apostol szavaival köszöntöm a gyülekezetet és a rádióhallgatókat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, magasztaljuk az örökkévaló Istent énekszóval is fennállva a 89. Zsoltár első versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Folytatva Isten magasztalását leülve énekeljük a 356. dicséretet. A 356. ének így kezdődik, felvirat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk.
A mi segítségünk és vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen keresi a mi Istenünk ebben az órában a mi szívünket a zsoltáros szavaink keresztül. A Zsoltárok könyvének 46. fejezetét olvasom. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Amen.
Isten szent lelke tegye áldottá a szívünkben a hallott igét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói lehessünk. Gyertek testvérek, emeljük szívünket imádságban Istenhez, könyörögvén eképpen. Mindeneknek Ura, kegyelmes Istenünk, első kérésünk ezen a szép vasárnapon az, hogy Te magad formáld szent lelked által gyülekezetté azoknak a közösségét, akik templomunkban összegyülekeztek neved imádására, és azokat is, akik a rádió közvetítés által együtt lehetnek közösségben veled és velünk is. Atyánk, fogadd el bűnbánattartásunkat. Valljuk, hogy méltatlanok vagyunk az előtted való megállásra is. Képtelenek vagyunk, esendő voltunk miatt az igaz Isten tisztelet gyakorlására. De bízunk jó voltodban, hiszen Jézus Krisztus által bebizonyítottad, hogy embert szerető Úr vagy, és mi azért találkozhatunk veled, és azért találhatunk meg téged, mert elénk jöttél, és előbb szerettél minket. Fogadd el hódolatunkat, a te hatalmadért, mindenek felett való jóságodért. Kérünk téged, Atyánk, áld meg ezeket a perceket, amelyekben dicsőítésed, ami könyörgésünk találkozik a te trónod előtt. Kérjük hát a te személyes jelenlétedet ahhoz, hogy ebben a különleges módon formáltatott közösségben az emberi szavak és az emberi hangok a te akaratodat tudják hordozni. Arra vágyunk, hogy a hallott zsoltárnak ránk nézve is beteljesedése legyen. Különböző életutainkon hadd legyen személyes és közösségi hitvallásunká az Úr a mi oltalmunk. Áld és vezesd mindazokat, akik ebben az órában, városi lakótelepeken, kicsi falusi házakban, vagy idősek otthonában, kórházakban, esetleg autót vezetve hallgatják a te igédnek hirdetését. Halld meg kérésünket, Atyánk, ami Úrunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki veled és a szent lélekkel egy Isten él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Kedves gyülekezet, Isten igéjének és üzenetének meghallgatására készülve a 166. számú dicséretet énekeljük mind a négy versével, és eközben itt a gyülekezetben a gyermekek, a gyermek Isten tiszteletekre kivonulnak. A 166. számú dicséretet keressük ki és énekeljük.
Thank you. Kedves testvéreim, a Krisztusban Istennek szent lelkét segítségül kérve és várva, olvasom az ő igéjét és hirdetem közöttetek az ő üzenetét. Úgy, amint az megiratott számunkra, a Nehémiás könyve második részének 11.-12. versében, majd a 16. verstől a 18. terjedő szakaszban, illetve a mai napi ószövetségi ige szakaszunként a Nehémiás könyve harmadik részének válogatott verseiben eképpen. Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam 3 napig, elindultam éjszaka néhány emberrel, de senkinek sem mondtam meg, milyen cselekedetre indítja szívemet az én Istenem Jeruzsálemért. Még állat sem volt velem, azon az állaton kívül, amelyen lovagolni szoktam. Az elöljárók nem tudták, hova mentem és mit tettem. Sem a judaiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az elöljáróknak, sem a többi munkásnak nem mondtam még meg. Ellenben ezt mondtam nekik. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feleltek, kezdjük el az építést, és bátran hozzáfogtak a jó munkához. Eljási főpap és szolgatársai, a papok kezdték építeni a lyukaput. Majd mellettük a gibeóni Melatjá és a méronóti Jádón javítgatott. Mellettük pedig Refájá, húrfia, Jeruzsálem fél kerületének a vezetője javítgatott. A völgykaput Hánun és Zánoa javítgatták. Amikor meghallotta Szanballat, hogy építjük a várfalat, méregbe jött, és nagy bosszúságában gúnyolni kezdte a judaiakat. Ezt mondta honfitársainak, Samária seregének, mit csinálnak ezek a nyomorult judaiak? Hát megengedik ezt nekik? Talán már áldozni is akarnak, mert még ma befejezik? Életre kelthetik-e ezt a halomkövet, amely orrá égett? Mellette állt az ammóni Tóbiá, és ezt mondta, bármit építsenek is, ha ráugrik egy róka, az is ledönti a kőfalukat. Halld meg, Istenünk, hogyan csúfolnak minket, fordítsd vissza fejükre gyalázkodásukat, legyenek prédává rabtartóik földjén, ne nézd el bűneiket, és ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült félmagasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. A harmadik rész első versét halljuk újra. Eljási főpap és szolgatársai, a papok elkezdték építeni a lyukaput. Amen. Kedves rádió hallgató és itt helyben a gyülekezet közösségében jelenlevő testvéreim, rendkívüli időkbe vezet el ma bennünket Isten az ő igéje által. Egészen a Krisztus előtti 6. századig abba a korba vezet minket, amelyben a korábban a babiloni fogságba hurcolt választott nép helyzete, Izrael népének a helyzete gyökeresen megváltozik. És a történelmi vizsgálódások alapján ez abban mutatkozik meg, hogy a nagy birodalom erőviszonyai alább hanyatlottak. A kijelentésbe foglaltak szerint az történik, aminek történnie kell. A perzsa birodalom erősödésével és előretörésével maga az örökkévaló Isten nyúl bele az ő népe történelmébe és a világ történelembe. Azzal, hogy Círusz király rendelkezést ad ki arra vonatkozóan, hogy a választottak, akik hosszú nemzedékek óta fogságban vannak, végre valahára hazamehetnek. Hazamenni mindig felemelő érzés. Hazamehet egy rabszolga sorsban levő nép, haza építeni a saját régi házaikat, építeni az Úr házát, felépíteni a hazájukat, és otthon teremteni újra az ígéret földjén. Több helyen is leírták ezt a szentírók a Bibliában, talán legrészletesebben, legizgalmasabban Esdrás és Nehémiás könyvében találjuk. Mind a két írásnak egy a célja, bemutatni azt a mélységes nyomorúságot, azt az ellehetetlenült állapotot, amelyben a választottak, a maroknyivá zsugorodott, kiválasztott szent nép esélyt kap az Istentől, és maga az Isten mozgósítja az idegen királyt és az ő tartalékait arra, hogy segítőjévé legyen a nép megújulásának. Első megítélésre, Bibliát olvasva azt mondhatjuk, hogy Esdrás a pap a maga élet küldetésének megfelelően az újra rendeződés stratégiájának a templom újraépítését, felújítását választja. Emellett vagy ezzel szemben a most olvasott tudósítás szerint Nehémiás inkább a város egészét szem előtt tartva, mintha a közügyekbe avatkozna be, felkarolja az egész város egységét, mert ebben látja a küldetését, fel kell építeni Jeruzsálem várfalát, maga is odaáll és odaállít minden mozgósítható embert. Tehát felületesen szemlélve, kapkodóan mindjárt meg is állapíthatná valaki, egy külső szemlélő, egy történész, a történet kutatás egyébként helyes módszereivel, igen, így van ez. Így szokott ez történni a történelemben, két különböző stratégia, ha nem három vagy öt, amelyik egymás mellé kerül, vagy egymásnak ütközik, hogy a felemelkedést, a megújítást a karjaiba vegye. És mindjárt fundorlatosan ki is lehetne dolgozni, hogy hogyan lehet ezen a csapáson haladva megosztani ezt a nemzetet. Az egyik a templomra koncentrál, a másik meg a közügyekkel foglalkozik. Igen, így lehetne meghasonlásba kergetni egy vallási közösséget. Így lehet ketté hasítani, vagy három darabra osztani egy gyülekezeti közösséget. És így lehet az egység hordozása teremtett családokat is szétdarabolni. Mondhatná valaki, igen, ez nézőpont kérdése. De kedves testvérek, a nézőpont kérdése, megközelítés itt ebben az összefüggésben nem megengedett. Hiszen éppen mostani igény tudósításunk által találhatunk rá az egyezőség, a megoldás egyedüli lehetőségére és útjára. Nehémiás stratégiája, nem taktika. Megfontolt mély látás, amelyről lehet tudni a maga tusakodásról szóló beszámolója alapján, hogy Istentől kérte, rimánkodta el, és az Istentől kapta meg. Az igazi felemelkedést adó, célirányos építkezés általa közzétett formája is, annak az első lépése és a legutolsó lépése tehát, éppen hogy összhangban van azzal a másiknak, annak a másfajtának ítélt elgondolással, amit Esdrás kezdett el. Alázatos, részletes, alapos, az éjszaka csendjében végzett helyzetfelmérés után világosan, egyszerűen és egyértelműen is napvilágon mondja el a végkifejletet. És jön Nehémiás beszámolója alapján a hosszú-hosszú felsorolás arra vonatkozóan, amit hallottunk is részleteiben, hogy ebben az újjáépítésben, Jeruzsálem város falának a felépítésében ki hol vállalt, ki hol kapott az újjáépítésben szerepet. Családonként, nemzetségenként, vagy éppen foglalkozásonként, kinek melyik romos szakasz volt a feladat köre, hogy azt újjáépítse. És ebben az ártatlannak, szokványosnak, szürkének tűnő felsorolásban kitörő jelentősége van az első lépésnek, a hosszú lista legelején levő cselekedetnek és neveknek. Így hangzott: Eljási főpap és szolgatársai, a papok kezdték építeni a lyukaput. és ehhez a ponthoz, ehhez a fizikai kiindulóponthoz és elvi állásfoglaláshoz képest épül majd a város. Lépésről lépésre, méterről méterre haladunk a leírásban, elegészen odáig, amíg a felsorolás visszaérkezik ugyanehhez a ponthoz, és a Szentíró ugyancsak a lyukapunál áll meg, és oda vezeti vissza a szemünket ebben a vizsgálódásban. A lyukapuhoz. Hát mi ennek a jelentősége? Mit jelent ez számunkra, ma élő keresztények számára, istenfélő emberek számára? Azt jelenti, hogy a lyukapu az a hely Jeruzsálem várfalán, amelyiknek közvetlen összeköttetése van a templommal. A felületes szemlélődő, a felületes Bibliát olvasó ember talán észre sem veszi. A lyukapu az a kiinduló állomás, és ugyanakkor egyszerre az a célállomás, amelynek kapcsolata van a szent helyjel. Hogy ne a templom felújításán munkálkodna Esdrás? És hogy ne az ide vezető utat és bejáratot építené meg legelőször a másiknak ítélt szemlélet? A lyukapu felépítése, a város megújításának folyamata a lyukapunál elkezdve egyszerre jelkép és egyszerre valóságos, tudatos munka. A lyukapunak a nyithatósága és zárhatósága alapfeladat, amely az Úrral való találkozás helyszínére fogja elkalauzolni az érkezőket. A lyukapu, amely elnevezését is onnan kapta, hogy itt vezették be az áldozat bemutatása való állatokat. Ha az út a lyukaputól a templomig helyre áll, a szentek szentjéig helyre áll, akkor ez azt jelenti, van esélye ennek a népnek, hogy helyre álljon az egész nemzet. Mert ha ez az út megépül, ha a lyukapura felkerülnek az ajtószárnyak, és bebocsáttatást nyernek az emberek az Istennel való közösségbe, az élet maga áll helyre. És itt van a dolog nyitja. A megépülésnek, az újra néppé való rendeződésnek az előfeltétele, testvéreim, ma is érvényes üzenet nem a házaink komfort fokozatában van, és nem az uralkodói udvar nemzetközi kapcsolattartó helyének felújításában, megtervezésében, ragyogó felépítésében áll, még csak nem is az egyébként alapellátás szolgáló vízhálózat renoválásával kezdődik el, hanem a kultusz, pontosabban fogalmazva az élő Istennel való kapcsolat ápolásnak a méltó helyével, a hely védelme, amely egyben védettséget jelent a fogság lehetetlenségéből kiszabaduló nép számára, abból a célból, hogy az Istennel együtt legyen. A lyukkapu helyreállítása nagy üzenet a magyar nemzetnek. A lyukkapu elsőként való felújítása nagy üzenet a történelmi egyházainknak, a hitvalló magyar keresztényeknek. Nagy üzenetet hordoz a magyar családoknak. A lyukkapu felépítése azt jelenti, jó az irány. Az Istennel való kapcsolatot, vagy annak a feltételét építeni ugyanis azt jelenti, hogy olyan folyamatnak váltál a részesévé, és maradsz olyan folyamatnak a fenntartójaként, amely folyamatot maga az Isten irányít, amely folyamatért maga az Isten vállal garanciát. Igen, a lyukapunál való kezdés az Isten jelenlétéért való lehetőség teremtés, az áldozat bemutatás lehetőségének a megteremtése azt jelenti, hogy ez a nép életre jut és életben marad. És ezt még, ahogyan hallottátok, az ellenség is felismeri. Hogy ne ismerné fel a samaritánus Szanballat, hátba támadó indulattal, gúnyolódó szavaival elárulja a titkot, ahogy a mai fiatalok fogalmaznák, kimondja a tutit, az igazságot, a dolognak a lényegét, az ütő erére teszi rá a kezét, amikor gúnyolódó szavaiban azt mondja, talán már áldozni is akarnak, mert még ma befejezik a városfal építését. Igen, talán aznap nem fejezték be a városfal építését. Talán azon a napon, amikor megfogalmazta gúnyolódását, nem készült el a lyukapu felújítása, de áldozni akarnak, igen, ez a döntő, a mindent eldöntő, a hazatérő nép Nehémiás irányítása alatt Isten tiszteletet akar. Az Úrral akar megbékülni. Meg akarják köszönni a hazatérés nagyszerű lehetőségét. Útmutatást akarnak kérni maguknak és gyermekeik számára. Bűnbánó könnyeket akarnak ejteni az őseik Isten háborító bűnei miatt. Templomot és templomhoz vezető bejáratot és utat akarnak, mert könnyezni szeretnének az öröm könnyeivel a jövő távlatának csodálatos megnyílása érdekében. Ugye, hogy mennyire egyszerű? És ugyanakkor ugye, hogy mennyire hatalmas dolog ez a különösen nehéz idők rendkívüli szép időkké nemesülnek, ha ez az első számú kapu felépül. Ha épül a lyukapu, ha prioritást élvez, ha nemzetünk sebesült szétdaraboltságában az élő Istennel való kapcsolat megépítésén kezdjük a dolgokat, és ha nem fáradunk bele az Isten tisztelet komoly gyakorlásába, az embereknek az élő Istennel való kapcsolatra vezetésében, akkor nem várhat ránk más, mint a választott népre áldás. Akkor nem kell mástól félni, és nem kell mást remélni, mert megérkezik az Úr az ő áldásával. És ez a rend, ez a törvény örök rend és örök törvény. Az Istennel való személyes kapcsolat helyreállítása, vagy elsőként először való megtalálása ma is reményteljes helyzetet teremt, és biztos megoldáshoz vezet. Testvérek, nem szabad a családokban keletkezett törésvonalakat remélt vagy valós anyagi előnyökkel javítgatni. Nem szabad megromlott emberbaráti kapcsolatokra fájtlat borítani. Nem vezet jóra, ha a megromlott közerkölcsre a hitelesítés bélyegét rányomjuk rossz lelkiismerettel, és azt mondjuk, kérem, ez a kórjelenség miatt lett így. Nem jelent jót a mi népünknek és a nemzeteknek, ha alkalmi sikerekre alapozott értékrendre neveljük fel aprócska gyermekeinket, és félre dobjuk a kipróbált több százados hitet és kultúrát, amit őseink imádkozó és kultúrát és gazdaságot teremtő odaszánásával hagytak ránk. A lyukapunál kezdeni, és a lyukapuhoz visszaérkezni azt jelenti, egészen egyszerűen megfogalmazva, hogy magát az Istent fontosnak tartani, elsődlegesnek tartani az örökkévaló Istent magát, ő hozzá járulni, amelynek ma is vannak korszerű, ezerféle lehetőségben megtalálható módozatai, lehet jönni. Lehet feltalálni az élet bármelyik mélységre jutott pontjáról, vagy magaslati pontjáról. Meg lehet találni az Istennel való találkozás lehetőségét. Lehet. Talán egy rádiós istentisztelet közvetítés által. Talán egy fehér falu a milyenkéhez hasonló kicsi templomocskában, vagy egy nagyvárosi templomban, az Isten tiszteleten való részvételben, vagy a gyülekezet közösségéhez való tudatos hozzákapcsolódás által, lehet egy csendes szobában letérdepelve, lehet a régen kinyitott Bibliát elővéve, Bibliát olvasva, lehet lyukakukat és utakat építeni az Úrhoz, az élet Urához. Lehet bűnt vallani a sajátot, és nem a másikét. Lehet feladni a gyarló érvekkel éltetett versengést, kapkodást, vagy megelégedni valaminek a felével, és rájönni arra, hogy az a fele még mindig bőven kielégíti az igényeinket. Lehet megbocsátani és bocsánatot kérni. Ugye, hogy nagy feladat? Ugye, hogy elsődleges feladat a lyukkaput felépíteni, a szent templomhoz vezető utat, az Úrhoz való jutás lehetőségét ápolni, és ha kell erre időt, energiát, Uram, bocsá, még pénzt is fordítani. Csiha Kálmán, áldott emlékezetű püspök, lelkipásztor, ebben a templomban prédikálta tavaly körülbelül ezekben a napokban, és sok más magyar templomban határon innen és túl azt a nagyon kategórikus üzenetet, amelybe beleremegett a szívem annak idején, és azt mondta, Magyarországot csak is a keresztény egyházak menthetik meg. Most már értem, akkor is hamar megértettem, nem azért, mert gőgös öntudattal és önteltséggel verjük a mellünket, hanem azért, mert velünk az Isten, azért, mert merjük vállalni az Úrral való kapcsolat felépítését, annak az elsődleges voltát, azért, mert valljuk, hogy nem csak a magyar nemzet, hanem bármelyik más nép csak akkor élhet és maradhat meg, ha a Szent Háromság Istennel való kapcsolatát rendezi, és ebben a rendezett kapcsolatban él. Kedves testvéreim, de mindez idáig még mindig erőlködésnek és próbálkozásnak hallatszana. Ha nem számolhatnék be nektek a Biblia alapján arról, hogy ezt a közeledést maga az Isten is így gondolta. Nem csak egyetlen nemzetre, a maga választott népére, és nem csak a magyar nemzetre, hanem minden népre kiterjedően pontosan így gondolta el. Mert nem csak Nehémiás és az ő csapata indult el, közeledett az Úr felé, hanem elindult az Isten is. Testet öltött az Isten Jézus Krisztus által, és sokkal később dokumentálhatóan megjelent a lyukapunál az Isten. Egy 38 éve beteggel való találkozásban, éppen a lyukapunál életesélyt adva, visszaadva ennek a nyomorult embernek, átvitt és valós üzenetet hordozva ezzel, aki elindul az Úrral való találkozás nagy szent helyére, lehetősége felé, azzal párhuzamosan együtt jön az Isten is. Megérkezett az Isten ebbe a világba, emberi formában. Egyszeri tökéletes áldozatát elvégezte a Golgotán. Beköltözött 3 napra ember halottként Arimátiai József sírjába, hogy megtörje a halál erejét, és kaput nyisson, egy másik kaput nyisson minden keresztény hívőnek az örök életre. Hát ez a mi garanciánk. Ez a mi tartásunknak az alapja, és a megtartatásunk alapja. Erről beszélt a 46. Zsoltár gyönyörű megfogalmazása. Isten a mi oltalmunk és erősségünk. Mindig biztos segítség a nyomorúságban. És erről fog a gyülekezet énekelni. Különösebb bemondás, konferálás nélkül a prédikáció után, abban a szép énekben Jézus, ami oltalmunk és erősségünk. Én nem tudom, mert nem tudhatom, hol állsz, kedves ismerős testvérem itt Ramocsaházán. Nem tudom, hogy és hogyan állsz ismeretlenül Kolozsváron, Munkácson, Szabadkán, Kassán, a tengeren túl, egy kicsi magyar közösség harcos tagjaként, vagy éppen Budapesten a fővárosban. Én azt sem tudom és nem tudhatom, hogy mi keserít és mi nyomorít, mi nehezíti el a lelkedet és a mindennapjaidat, a felvett és visszafizethetetlennek látszó adósság, egy rejtegetett vagy már nyilvánvalóvá lett betegség, a munkanélküliség, a gyermekeidnek, az unokáidnak a kilátástalansága, a mindennap parancsokat, útmutatásokat osztogató főnököd, vagy esetleg a rád bízott emberek élete egy intézmény irányításának nagy felelőssége is terhe. Isten üzenete az mindannyiunk számára. A lyukapu üzenetén indulj el, oda siess, ahol a leghamarabb megtalálod az Istent, mert az Isten is elindult. A te szabadításodra, az emberiség szabadítására, segítségedre, és ígérete szerint jelen van, velünk van, minden napon a világ végezetéig. Hát így kezdődött el abban a különleges korszakban Jeruzsálem városának, várfalának a megépítése, és így ad számot Nehémiás arról, hogy így fejeződött be a lyukapunál az utolsó simításokkal. Így kezd el, testvérem, ügyeidet, így folytasd az életedet önmagad miatt, szeretteid miatt, a gyülekezeted, az egyházad, a magyar nemzetünk miatt, és az egész világért, azon a helyen, azon a pontosan meghatározható helyen, ahova téged az örökké való Isten állított. Amen. imádkozzunk. Urunk, köszönjük az indítatást az összegyülekezésre és a rádió hallgatáshoz. Hálát adunk az előttünk járt nemzetekért, nemzedékekért, akik munkájukkal templomokat hozzád vezető, lelki-szellemi utakat építettek. Hódolunk azért, Úr Jézus Krisztus, színed előtt, hogy nem csak mi indulhattunk feléd, hanem te jöttél szabadításunkra, és magad lettél út, igazság és élet számunkra. Könyörgünk azokért, akik keresik a hozzád vezető utat, tégy minket útjelzőkké számukra, hogy rád találjanak. Imádkozunk a bajban levőkért, a nyomorban, hajléktalanságban, magányban, testi bajokban, lelki gyötrelmekben, vagy saját szenvedélyeik fogságában levőkért. Kérünk, segíts rajtuk, ha kell általunk is. Különösen is a természeti katasztrófával sújtott területeken élőkért imádkozunk. Ma gyermekeinkért is kérünk, akik ránk bizattak, hogy ne csak azt adjuk meg őnekik, amit igényelnek tőlünk, hanem ami valóban szükséges számukra. Adj bátorságot olykor kevesebbet adni, máskor pedig többet nyújtani. Áld meg a családokat, óvd meg a meglevő családi közösségeket, és segíts, hogy legyenek biztonságot adó új, igazi, teljes családok. Imádkozunk a vizsgázó diákokért, akik érettségi vizsgára, vagy felsőoktatási intézményekben egyetemi főiskolai vizsgákra készülnek. Kérünk országunkért, szállj meg bennünket, hogy jó útra találjunk, és azon meg is maradjunk. Az egyházakért könyörgünk, benne a mi református egyházunkért, vezetőivel, intézményeivel, gyülekezeteivel legyenek virágos kertjeid, Atyánk. Segíts, hogy dicsőségedet munkálhassuk most és minden időben. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, hallgass meg imánkat. Amen. Együtt imádkozzuk, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet leülve hallgassa meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a helyi gyülekezetnek, hogy ezen a héten, a ránk következő héten alkalmainkat a szokott rendben tartjuk meg. Június 7-én szombaton falunapot szervez Ramocsaháza vezetősége, 11 órakor ökumenikus istentiszteletet tartunk templomunkban, majd este délután 5 órától zenés áhítatot tart az énekkarunk a helyi katolikus templomban. Szeretettel hívjuk az elszármazottakat, érdeklődőket és vágyakozókat erre a napra is. Nyári berekfürdői táborunk július 27-től augusztus 1-jéig tart a Megbékélés házában. Az Úr legyen és maradjon őriző pásztora családjainknak, gyülekezetünknek, és mindazoknak, akik velünk együtt töltötték ezt az istentiszteleti órát. Fogadjátok Isten áldását! Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban mindenkor tárjátok az Úr elé kéréseiteket, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Záró énekünk a 275. dicséret, a 275. dicséret első és utolsó versét énekeljük. Az Úr Isten az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben.
Kedves hallgatóink, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ramocsa házáról közvetítettük a református istentiszteletet. Utólag is meghallgathatják a Magyar Rádió honlapján, valamint a parókia.hu weboldalon. Legközelebb június 15-én a határon túlról Beregszászról sugározzuk az istentiszteletet. A műsor készítői voltak Fekete Ágnes szerkesztő, Gajászki Zsolt, Vojt Károly, Mayer Viktor technikusok. Nevükben is áldott szép vasárnapot kíván Karcsai Nagy Éva.